Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Balogh Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a KAVOSZ igazgató tanácsának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Október 6-a hétfőtől a Széchenyi kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát levisszük 3%-ra. Ezt a miniszterelnök jelentette be Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a KAVOSZ jól áttekintető honlapján. Most 3 főcsoportban 9 hiteltermék van, a jobb szélen ez egy agrár hiteltermék. Ez mindre vonatkozik, a 3%?
Szerintem érdemes végigvenni őket, mert elég sok termék van, és fontos a pontos információ. Tehát a Széchenyi kártya folyószámla hitel max pluszra, a Széchenyi turisztika kártya maxra, Széchenyi likviditási hitel maxra, Széchenyi beruházási hitel maxra, Széchenyi mikrohitel maxra, Széchenyi leasing maxra, illetve az agrár Széchenyi beruházási hitelre vonatkozik. Amire nem vonatkozik, az a agrár Széchenyi kártya, ott a Európai Uniós szabályozás, támogatástartalom miatt ott az nem lehetséges.
Ugye, szombat óta már a 3%-ok látszanak a KAVOSZ honlapján, szépen világosan, sárgával. Minden más feltétel változatlan, csak a 3% változott benne?
A termékek többségében igen, tehát a termékek többségében ezt láttuk a legfontosabb igénynek a vállalkozók részéről, hogy ez olyan lélektani küszöb, ez a 3-4% környéke, hogy 3%-nál már bátrabban vágnak bele egy hitelezésbe, de a Széchenyi mikrohitel max plusznál ott a limitek is változtak, ott 150 millió forintra nőttek a felső korlátok, ügyféllimitek is nőttek, cégcsoport szintű limitek is nőttek, tehát ott tartalmi változás is történt, illetve ami szerintem fontos, hogy ott lehetőség van egy kicsit ilyen bullet hitelszerű alakítani a hitelt, tehát a törlesztő részletnek a 20%-át lehet csak a végén megfizetni. És hát folyamatosan dolgozunk a többi terméknek is kisebb-nagyobb módosításain.
A hitelnek a nominális értéke a fontos a vállalkozónak, vagy a csökkenés lépése fontos a vállalkozónak, vagy a piaci hitelhez képesti különbség fontos egy vállalkozónak, vagy minden vállalkozó más néz.
Rengeteg ilyen ügyfélfelmérést folytattunk a fiókjainkban, irodáinkban, ugye a KAVOSZ-nak is vannak irodái, de van a tulajdonosainknak, a Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve a VOSZ-nak is irodái, ahol lehet a Széchenyi kártyákat igényelni. Azt látjuk, hogy a vállalkozónak az a fontos, hogy gyors legyen, egyszerű legyen, alacsony kamatozású legyen, és fix kamatozású legyen, és persze ez a fix kamat legyen minél alacsonyabb. Tehát, és ami egy nem statikus, nem inkább dinamikus kérdés, hogy azért ne felejtsük el, hogy a vállalkozók hát közel 10 évig megszokták a nagyon alacsony kamatokat. Hát 0% környékén volt a kamat, az alapkamat, és hát ugye az emberi úgy működik, hogy a jót az könnyen megszokja, ugye, és hát itt is mindenki ezt várja, hogy megint 0% vagy nagyon alacsony kamat lesz. Persze van egy pár olyan támogatott termék, ami 0% az MFB-nél például, de azért ez a 3% körüli kamat szerintem ez már nagyon jó, és azt hiszem, hogy mostanra vállalkozók is látják, hogy na igen, ez az, amit már nem lehet tovább csökkenteni, legalábbis középtávon, tehát ezt már érdemes fölvenni. Úgyhogy igen, számít a kamat szintje, ennek vannak objektív tényezője is, hogy mégis mi az, amit ki tud a vállalkozó termelni, de vannak ilyen lelki tényezői is, hogy na vajon lesz-e még alacsonyabb, hiszen volt ugye korábban. Szerintem most tartunk ott, ami már hogy minden szempontból zár, és ez már egy jó kamatszint a vállalkozók számára.
Induló vállalkozó is fölveheti, vagy csak olyan vállalkozó veheti föl, akinek már van valami teljesítménye, létező vállalkozása?
A termékek többségét olyan veheti föl, akinek már van egy mérlege, tehát be tud mutatni valami múltat, de például a Széchenyi Mikrohitel Max Plusznál ott kezdő vállalkozók is tudnak hitelt igényelni.
Ha kezdővállalkozó hitelt igényel, nekik kell valami üzleti tervet bemutatni, ami megmutatja azt, hogy mire gondol, amikor felveszi ezt a hitelt 1 év múlva, 2 év múlva. Tehát, hogy aki hitelez, az lássa, hogy ez nem a levegőbe szórt pénz.
Ez szinte mindig elvárás. Még egy folyószámla hitelen is tudni kell beszélni arról, hogy mégis mire akarom én ezt használni. Nem mindig ez a legfontosabb döntési kritérium, tehát egy kezdővállalkozó inkább a fedezet számít, olyan feledetet tud mutatni, ami biztonságosra teszi a hitelt, de én azt javaslom még termékektől függetlenül is minden vállalkozónak, hogy tudjon beszélni arról, mik a tervei. Ezek a tervek aztán vagy összejönnek, vagy nem pont úgy jönnek össze, tehát tudjuk, hogy a világ bizonytalan, és mindig alakítani kell hozzá, de sokkal egyszerűbb olyan létező tervet módosítani, mint csak mindig reagálni a külső környezetnek a változásaira.
Tehát kell, hogy legyen valami víziója. Hogy mit akar csinálni, és ha megvan, hogy mit akar csinálni, akkor ahhoz már könnyebb pénzt szerezni, mint hogy kitalálni, hogy mit akar csinálni. Mindig az a legnehezebb kérdés, kitalálni, hogy mit csinálni.
Ugye meg szoktuk találni itt a régi Magyarországon, hogy nagyon-nagyon sok számmal szeretünk dolgozni, nagyon sok scoring modellje van a bankoknak, és kockázatelemzési módszertanokon dőlnek el a nagy hitelügyek, és egy picit talán elhanyagoltuk az ilyen puhább tényezőket, hogy akkor mégis mi az a hit, mi az a jövőbe vetett bizalom, ami miatt ez a vállalkozó elkezd vállalkozni, mik az ezzel kapcsolatos tervei. És most egy olyan változó időszakban vagyunk, amikor ezt vissza kell hoznunk a gondolkodásba, hogy igenis tudnia kell elmondani, hogy mit akar, mint szavakkal, vízióként, mint számokkal, exaktabb módon, mert akkor jobban bízunk bennük, akkor jobban elhisszük, hogy na igen, ez tudja, mit akar. És még hogyha esetleg a múltja vagy a fedezete az nem is teljesen tökéletes, akkor könnyebben tud kommunikálni az ügyintézővel, a döntéshozóval a tekintetben, hogy igen, én tényleg tudom, mit akarok, és abba az irányba megyek. És hogyha a hitel esetleg nem jöhet össze, mert van olyan, hogy nem hitelezhető, vagy nem hitelezhető annyira, amennyire ő szeretné, hál' Istennek a tőkepiacunk is kezd fejlődgetni, tehát ott is vannak most már lehetőségek, például Demián Sándor tőkeprogramban.
Honnan kéne tudni 2025-ben egy kis vagy közepes vállalkozónak, hogy hol lesz az ő termékének vagy szolgáltatásának piaca? Amikor a világpiac egyik pillanatról a másikra megváltozik, néha attól függően, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen lábbal kell fel? Vagy éppen milyen tárgyalási technikát alkalmaz?
A kérdés nagyon jó, és nyilván én is tudom, nagyon nehéz kérdés. Ennek ellenére próbálok rá válaszolni. A világban vannak nagy tendenciák, amik függetlenek attól, hogy éppen napi szintű politika, geopolitika események mit jelentenek. És aki ezeket megismeri, ezekre figyel, mesterség és intelligencia például, és beépíti a jövőbeli terveibe, és készül arra, hogyan tud ehhez alkalmazkodni, vagy ezt kihasználva, és ehhez alkalmazkodva egyre okosabban, egyre jobb termékeket előállítani. És hát nyilván, mint vállalkozó, jól megérzi, hogy mire lesz majd szükség, minden tudása után egy kicsi megérzés mindenképpen kell, akkor szerintem azért van rengeteg lehetőség a jövőben a magyar vállalkozások számára is. De az, hogy tudni azt tudjuk, hogy mi történt. Az, hogy mi fog történni, azt nem tudjuk.
De azt lehet-e érezni, hogy inkább a szolgáltatások, vagy inkább a termelés területén van lehetősége a magyar vállalkozóknak? A termelés az ilyen könnyebben átlátható, mert hát német piacra termelünk, látjuk, hogy milyen, az nem jó. De a szolgáltatásokban azt meg, hogy milyen bucit fognak enni jövő nyáron Balatonkenesén, hát azt nem tudom.
Én azt hiszem, hogy maga az a termelés-szolgáltatás dihotómiát is újra kell gondolnunk. Ma már a számviteli értelemben vett beruházásoknak számos országban, fejlett országban nagyobb része megy immateriális beruházásokba, mint fizikai értelemben vett beruházásokra. Tehát mondok egy példát. Fejlesztek egy játékot, abban van egy fénykard. Ez egy online, digitális fénykard. Én ezt eladom önnek, ezt a fénykardot, az ön karakter ezzel utána harcol egyet, eltörik és elveszik a fénykard. Ennek ellenére én kerestem öntől $1. Önnek meg igazából nincsen már semmi. Akkor ez most mi volt? Ez egy szolgáltatás volt, hogy ön tudott játszani, ez egy termék volt, hiszen én előállítottam ezt a terméket a digitális térben. Ez egy immateriális termék volt leginkább az. Tehát azt hiszem, hogy a jövő vállalkozóinak, még ha van a világunknak nyilván egy nagy materiális része is, meg kell érteniük a digitális világban való munkát. Bizonyos értelemben ez termék, bizonyos értelemben ez egy szolgáltatás. És aki ezt jól megérti, abban szinte biztos vagyok, hogy sikeres tud lenni. És nem kell a legnagyobb big tech-ekkel versenyezni, csak jól beleilleszkedni ezekbe a termékfolyamatokba. De hogy alapkérdésre is válaszoljak. Mind a kettő kell. Mindig kell termelés is, mindig kell szolgáltatás is. Egy ország, ami csak az egyikre fókuszál, az általában nem tud sikeres lenni. Magyarországon a szolgáltatás fel nagyon elment az elmúlt 35 év, tehát azért lehet, hogy még több is. Jók vagyunk benne, azért a pénzügyi szolgáltatási szektorunk egészen kitűnő például, de mondhatnék még másokat is. Digitális szolgáltatásokban is kiemelkedő szakembereink és cégeink vannak. Termelésben is jók vagyunk, ott azért egy pár nagy értékláncra, főleg az autóiparban ugye húzódtunk rá. Én azt hiszem, hogy minden vállalkozás megvan a karaktere, hogy ő mire alkalmas, de hogyha termelésben megy, én arra biztatnám őket, hogy próbáljanak meg egy magasabb hozzáadott értékszinten dolgozni. Mert ne, tehát a beszállításban egy picit magasabb szintre lőni, akkor ott könnyebb a stabil sikert elérni. Nehezebb
bejutni,
de stabilizálni a sikert könnyebb. Ehhez tanulni kell, fejleszteni kell, digitalizálni kell, és mindezt persze finanszírozni is kell okosan, ebben igyekszünk mi segíteni.
Néhány évvel ezelőtt olvastam, talán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamra felmérésében, hogy a magyar kis- és középvállalatok digitális jelenléte az nem mondható kiemelkedőnek, jelentős részüknek még honlapjuk sincs. Erre volt is annak idején egy program, hogy meg lehetett terveztetni ingyen mással azt a programot. Na most hogy fognak tudni beilleszkedni a jelenlegi állapotukba ebbe a digitális világba? Van-e valami terve erre?
Érdekes különben, hogy vannak felmérések a vállalkozók, és vannak felmérések a magánszemélyekre, ugyanazok az emberek tulajdonképpen, és magánszemélyként sokkal érettebb a digitális szintünk így összességében Magyarországon. Valamint a vállalkozásba picit nehezebben visszük be ezt a digitalizációt a mindennapi folyamatainkba. Mit lehet tenni? Nagyon sokat kell róla beszélni, nagyon sok alapképzést kell elindítani, nagyon sok ajtót kell kinyitni, hogy az a vállalkozó, aki be akar, az be tudjon menni. A kamaránál ugye a digitális ébresztő program az, amiben igyekszünk segíteni a vállalkozóknak, Budapesten és vidéken is alap, ajtó, kinyitó mesterség és intelligencia képzéseket tartunk, hogy el tudjon ezen a vonalon indulni, és a fejlettebbeknek pedig konkrét segítséget is adunk egyes esetekben. Én azt hiszem, hogy most ott tartunk, hogy minél több ajtót kell kinyitni, és amikor azt gondoljuk, hogy már eleget kinyitottunk, akkor vissza kell menni, és még egyszer végig darálni az országot, hogy tényleg mindenki menjen be ebbe a világba, kezdjen el vele ismerkedni, mert ha egyszer megismeri, akkor rájön, hogy ez neki nagyon hasznos.
És nem tudja elképzelni, hogy miért nem volt ott.
És azt képzelje, hogy telt ház van minden mesterség és intelligencia képzésünkön. Tehát sok más esetben azért úgy hézagosak a padsorok. Amikor mesterséges intelligenciáról van szó, akkor óriási az érdeklődés. Jönnek a vállalkozók, kérdeznek, regisztrálnak, kérdőívet töltenek ki. Tehát ott látható, hogy akarják. Úgyhogy érdemes kinyitni az ajtót, mert be akarnak rajta menni.
De mit látnak a Kamaránál és a Kavoszban arról, hogy a magyar kis- és középvállalkozók milyen piacokra mit termelnek és mit szolgáltatnak?
Hát ezt úgy kezdeném, hogy Harvard Egyetemnek van egy ilyen komplexitási indexe. Melyik gazdaság mennyire komplex? És érdekes módon a magyar gazdaság egyik legkomplexebb gazdaság a világon. Ami azt jelenti, hogy rengetegféle vállalkozásunk van, rengeteg méretben van vállalkozásunk, és ezek rengetegféle dolgot csinálnak. Ami egy ilyen kicsi országban, hát ad egyfajta rezilienciát, hiszen nagyon sok tevékenység, az nyilván az sokkáló, mert valamit mindig lehet csinálni.
Van KIH-s is, meg szoftvermérnök is, akkor a kettő közül valamelyik fog dolgozni, bármi is történik.
Igen. Úgyhogy nem mernék ilyen a szokásoshoz képest mást mondani, nyilván autóipar fontos, nyilván feldolgozóipar nyilván fontos, pénzügyi szektor nyilván fontos, ezek a shared service centerek nyilván kiemelkedőek világszinten, és tehát nagyon sok mindenben vagyunk nagyon jók, de a jellegzetességünk igazából az, hogy nagyon sokfélék vagyunk, mint a magyar borászat.
Ott most éppen nagy bajok vannak.
Ez nem értek, és most nem is akarok róla beszélni, de hogy nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle dolgot csinálunk, és mindig elmondják ott is, hogy na, a nagy területeken kéne ugyanazt csinálni. Nem fogjuk. Nem olyan a lelki alkatunk szerintem. A magyar vállalkozó szabad, független, ő egyedül akarja megoldani a dolgait, a problémáját, ő így szeret vállalkozni. Ez egy nagy komplexitást okoz a rendszerben. Én a lehetőségnek azt látom, hogy ne akarjuk őket összeolvasztani, ne akarjuk őket megváltoztatni, ne akarjuk kitalálni helyettük, hogy minek kéne történni a szektorban, hanem arra biztosuk, hogy működjenek együtt. Tehát van 10 egyéni vállalkozó, mindenki köt valamit, vagy gyárt valamit, valami ruhadarabot, akkor legyen közös webshopjuk. Hogyha van valaki, aki kütyüket gyárt autókba, akkor legyen közös beszerzési ügynökség, vagy ügynöki tevékenységük, vagy értékesítési csatornájuk. Ha van mondjuk állati feldolgozó iparban 20-30 közepes cég, akkor együtt menjenek külföldre. Tehát csoportosuljanak össze, és akkor meg tudnak maradni függetlennek, de egyúttal ki tudnák használni az együttműködésben rejlő lehetőségeket. Én erre mindig biztatom őket. A programban is nagyon szeretjük azt, akár hitel, akár tőke programjainkban, hogyha ha látható együttműködés van a vállalkozások között, még a tulajdon részben ez nem is látszik, de hogy valamit együtt csinálnak. Tehát együttműködés.
De elegendő a bizalom meg az átláthatóság a magyar kis- és középvállalkozói rendszerben ahhoz, hogy együttműködjenek, mert akkor látni fogják egymás folyamatait. Akkor ott nem lehet készpénzes műveleteket végrehajtani, amikor kijön a vízszerelő, hanem akkor a másik látni akarja, hogy neked mennyi bevételed volt.
Hát ez együttműködés fajtájától függ. Én ott kezdeném, ahol lehet. Tehát ha ez azt jelenti, hogy együtt elutazunk egy külföldi kiállítás, akkor kezdődjön úgy. Ha csinálunk egy honlapot, ahol igazából csak értékesítünk, és az csak egy közös honlap, amit akkor nem külön-külön kell fizetnünk a karbantartását, a visszajelzéseket, stb., akkor csináljuk azt, valamit csináljunk, együtt haladjunk, és akkor jobban kirajzolódik itt ebből a őrült komplexitásból, hogy mégis hol vannak az összekapcsolható elemek.
A miniszterelnök úgy fogalmazott szombaton, hogy szabad felhasználású. A szabad felhasználású az konkrétan szabad felhasználású, tehát csinálhatom azt, hogy felveszem 3 ér, beteszem állampapírba 7-re, és akkor nyerek rajta 4-et. És egyébként meg nem csinálok semmit.
Hát alapvetően nem csinálhatja, hiszen a vállalkozás érdekében kell történnie. Az, hogy valaki visszaél ezzel a programmal, az lehetséges, ettől még nem feltétlenül szegi meg a írott szabályokat.
De nem lesz értelme.
De nem lesz az egésznek értelme. A szabad felhasználás jelenti, hogy a vállalkozás érdekében ő ezt szabadon felhasználhatja. Nyilván ennek lehet olyan része, hogy pont egy időre le kell kötnie egy pénzeszköz, mert a vállalkozás éppen csak 3 hét múlva fog ezzel foglalkozni, ezzel az adott kérdéssel, és akkor nem érdemes addig a hitelkeretet visszaadni, csökkenteni, stb. De hát alapvetően a vállalkozás érdekében kell felmerülni a költségnek.
Tehát felnőttként kezelik a hitelt elvevő vállalkozót, és azt mondják, hogy csináld, és a végén megnézik, hogy azért ez jó lett-e, vagy hát úgy sikerül, ahogy sikerül, mert a szabad piacon néha így, néha úgy sikerülnek a dolgok.
Hát azért ez nem úgy működik, hogy mi egyesével tudunk ellenőrizni vállalkozókat, hogy ők pontosan melyik forintot mire használták. Hát bemegy egy folyószámla, ott van bevétele, vannak egyéb kötelezettségei, és van a folyószámla hitele, és ott van közben.
Tehát és lehívja, dolgozik
vele. Lehívja, dolgozik vele, visszafizeti. Amennyiben a vállalkozó a bank és a ő közte levő szerződés betartja, és a hitelt visszafizeti a megadott szerződéses paraméterek szerint, akkor az hitel rendben van.
Ja, Leasing Max Plusban van lehetőség haszongépjármű meg elektromos személygépjármű leasingelésére is. Termelnie kell ezeknek a járműveknek ebben a vállalkozásban, vagy olyan lesz, mint a rendszerváltáskor, amikor a KFT még semmit nem termelt, de az ügyvezetőnek meg a feleségének már volt Audia.
Sokat tanultunk azért a rendszerváltás óta. Azért most már azokat igyekszünk kizárni, amikor ez nyilvánvaló, nem a vállalkozás érdekében felmerült célra szolgálna. Tehát gépekre, kis- és nagyhaszongépjárművekre, akár immateriális javak beszerzésre is használható, de olyanra, amit ön is mondott, arra nem.
Uh-huh. Amortizáció, azt elszámolják most már a vállalkozások? Tehát van-e, tudják-e számolni a saját könyveikben, hogyha rendelnek egy gépet, akkor annak van fenntartási költsége? Vagy nem? Mi az önök tapasztalata? Mert olvastam olyan, akár még a portfólió konferenciáján is volt erről szó, hogy ezt nem nagyon finanszírozzák.
Tehát, hogy a bankok nem finanszírozzák az amortizációt,
hát,
hogy a vállalkozó nem
figyel. A sem nagyon számol vele. Hát, megveszem, örülök, hogy ott a traktor, és reménykedem, hogy sokáig nem romlik el.
A, Jó, akkor értem, azt hittem, hogy számvitel amortizációra nem, gondol.
Amikor a fizikai, tehát tudom, hogy előbb-utóbb finanszírozni kell azt is, hogy ennek van egy kifutási ideje. És ez nagy értékű gépnél, ez komoly össze.
Azért vagyok bajban az ilyen kérdésekkel, mert van nyilván a totálisan tökéletes állapot, amikor mindent jó előkészíti, jó megbecsül, vagy legalábbis a jó megbecsülésnek a szándékával végezel egy vállalkozó, van erre külön osztálya, külön számviteli, meg műszaki csapata, aki ezekre figyel.
KKV-nél meg mindez nincs.
És van egy ideáltipikus állapot. És van a másik, amikor teljesen hülyén csak belemegyek, és lesz, ami lesz. Most nyilván voltak ilyen vállalkozók, akik a túlbi kategóriába tartoztak, amit én látok, és ez egy picit azért szubjektív, hogy mindig egy picit jobbak vagyunk. Mindig tanulunk abból, amit elrontottunk, és egyre jobban tudunk számolni azzal is, hogy igen, hiába veszem meg állami támogatásba, hogy kedvezményes hitelből a hatalmas, modern kombájnt, márka nevet nem mondok, mert az nem illik, de annak nagyon-nagyon sokba kerül majd a finanszírozása. És igen, és akkor nem veszem meg. Nekünk például öcsémmel van egy mezőgazdasági vállalkozásunk, és mi a legegyszerűbb traktort vettük meg, pont azért, mert bár ugyanannyi pénzt kellett beletennünk, mint egy állami támogatásosan egy négyszer annyit érőt veszünk meg, tudtuk azt, hogy ezt igazából házilag is meg tudjuk szerelni, vagy a környéken van olyan kollega, aki ezt viszonylag olcsón megoldja, és ez így is lehet. Most nagyon sok ideig működik, most is működik. Úgyhogy azt látom, hogy igen, egyre okosabbak vagyunk, egyre jobb döntéseket hozunk, de még lehet fejlődni.
Amikor a Kavoszba bemennek az emberek, ott látom, hogy ott ingyenes tanácsadás van, ott nem kell óriási pénzeket tanácsadásra kifizetni. Milyen típusú iránymutatást szoktak kérni? Tehát mi az, ami nekik nem tiszta? Vállalkozni nyilván tudnak, tehát tudják, hogy kell termelni valamit, hogy kell szolgáltatni valamit. Mi az, ami nem világos?
Megint csak ugye komplex a vállalkozási piac, nagyon sok féle vállalkozó jön be hozzá, nagyon sokféle dolgot kérdeznek. Azért tömegében egyszerű dolgokat kérdeznek. Tehát azt mondják, hogy rendben, hogy most megkapja a pénzt, mikor kapja meg a pénzt, akkor mutassuk ennek, hogy pontosan mikor kell törleszteni, mikor van a kamatfizetési időszak, mi történik akkor, hogyha valami problémája van, ha fedezetet igénylő hitelről beszélünk, akkor ez mit jelent pontosan? Ugye nagyon sok esetben kezességet is kérünk, akkor ha bármi baj történik, akkor először melyik lépés történik meg, és hogyan kell erre felkészülni. Tehát a hitelnek a pontos konstrukcióját akarja elsősorban megérteni. A második nagy csoport, amit én legalábbis látok, az az, hogy egy picit nem is tudja, hogy neki érdemes-e hitelt fölvenni, hiszen van még pénze is, saját pénze is, ami ha nem is elég, de közel elég a következő lépésre.
És addig mindent megoldott a saját
és
pénzével.
És eddig mindent megoldott, és azért mondtam, a magyar vállalkozó a szabad, független entitás, tehát ő nem szeret másoktól azért úgy függeni, hogy akkor hallja, hogy ez már tényleg olcsó, ez már neki tényleg megéri, de segítsünk neki eldönteni, hogy csak ez tényleg megéri, neki ezt most tényleg fel kell vennie, vagy inkább maradjon a kis biztonságos, saját finanszírozású megoldásoknál. Még az első kérdés csoport könnyű, hiszen az egy technikai kérdéssor, a másik az nagyon nehéz, mert azért az alkatfüggő is. Én azt mondanám, hogy olyan nincs, hogy jó a hitel, vagy rossz a hitel, ez egy matek. Hogyha nekem megéri a 3%-ból venni a gépet, és az kitermeli, és a saját pénzet, ami a saját tőkém, az közben meg mondjuk egy magasabb hozzáadott értéket termelő részén befektethettem mondjuk a részvénypiacokon, hát akkor inkább fel kell venni az olcsó hitelt, mert összességben jobban járok vele. De hogyha ez valakinek ez nyomasztó, valakinek ez lelkileg, ez nem ad biztonságérzetet, akkor én leszoktam őket beszélni. Akkor azt mondom, hogy akkor ne csináld, mert annyit nem ér semmi, rosszul aludjál.
Alkati kérdés, hogy valaki szereti-e, hogy benne van egy hitelben, még akkor is, hogyha tudja, hogy az termel neki?
Alkati kérdés is. Főleg a kisebbeknél persze, hiszen a nagy már nagy KKV-nek minősül cégeknél ez azért már a rendszernek a része, hogy van ilyen osztályon, amolyan osztályon, ami segít eldönteni ezeket a kérdéseket. Kisebb vállalkozóknál alkati kérdés, szocializációs kérdés.
Apám se vett fel sose hitelt, anyám se, akkor én se.
Ez egy nagyon, nagyon fontos tétel, és nem lehet alábecsülni. Azért az, hogy a hitel az egy jó dolog, az azért árnyalja azt, hogy az elmúlt pár tíz évben azért voltak olyan helyzetek, amikor nem volt felkészülve a hitelfelvevő család, vagy vagy vállalkozó, és
meglepődött. Fix kamattal.
Én is ezt szoktam mondani.
Milyen hát a probléma?
Én is ezt szoktam mondani. Forinthitel, fix kamattal, mindig rendben voltak a Széchenyi kártyahitelek. Sose volt meglepetés az elmúlt 23 évben.
Sose buherálták
szabályokat. Ez egy biztonságos, stabil konstrukció. Szerintem ez is választotta a politika azt, hogy itt határozza meg a 3%-os új rendszert, mert ez egy stabil, kiszámítható történet. És azért, hát statisztikát nem akarok mondani, az nagyon szubjektív lenne. Azért a vállalkozók többsége, akivel én beszélek, az ezt megérti, és azért komolyan elgondolkodik legalábbis azon, hogy neki ez lehet, hogy megéri. De ha valakinek a nap végén ez nem esik jól, akkor én azt szoktam mondani, akkor még aludj rá egyet, egy év múlva találkozzunk megint, beszélgessél, gondold át, és amikor megérsz rá, mint vállalkozó, majd akkor csináljuk.
A munkaerő hiányon, meg a nem túl erős termelékenységen egy hitelkonstrukció, egy kedvezményes hitelkonstrukció, az képes valamit segíteni, vagy ez egy teljesen más káposzta, az csak a hozzáférésről szól?
Ez ilyen hitvita a gazdaságpolitikusok, pénzügyesek, meg a vállalkozók között, hogy azért van gazdasági növekedés, mert jó a hitel, jó hitelkonstrukciók vannak, és hozzáférhető a finanszírozás, vagy igazából a gazdasági növekedés megy elől, és ehhez utána követőként csatlakozik a finanszírozás világa. Szerintem egy kicsit ilyen ez iteráció. Tehát, hogy kicsit könnyebb a finanszírozás, akkor elkezdene gondolkodni a vállalkozók. Ha ott nekik jó ötletük lesz, akkor még több finanszírozást akarnak, és így lehet ezzel lépegetni. Azt tényleg a világtörténelemben úgy komoly gazdasági növekedés nem volt, hogy ne tartozott volna hozzá nagy finanszírozási növekedés is. Tehát a kettő együtt működik. Ez a 1900-es évek elején ugye attól tudott megindulni a GDP, sosem látott mértékben, hogy a technológia, a szabályozás, a általános vállalkozásokba vetett hit mellett azért megjelent mellett a pénz is. A kamat, a hitelezhető vállalkozó, ennek a szabályrendszerei. Vannak ilyen rangsorok, kicsit exaktabban is fogalmazzak, amik a vállalkozóktól kérdezik meg, hogy vállalkozóktól való kérdések alapján mérik, hogy akkor mik a fő problémák. Van a LKB-nál is, az Európai Uniónál is az úgynevezett CÉV kutatás, Magyarországon is, az MKIK is, a Nemzeti Bank is, és számos más intézmény is méri, hogy akkor mi a vállalkozók fő problémája.
Bürokrácia, az mindig ott van az első háromban.
Most a top három ez az adó, a bürokrácia, meg a vevő. Tehát van-e vevő. Utána ez a top három, és utána jön a munkaerővel kapcsolatos különböző problémakörök, mind a alacsonyabb szintű munkaerő, mind a magasabb szintű munkaerő, mint külön problémakör szokott jelentkezni. És ezek európai szinten az említett CÉV kutatásban ezek vannak a top 5 helyen, és mondjuk hatodik a finanszírozás. A Covid-ban a Covid nyilván feljött a tudom én, első pár helyre, utána az inflációt fel, de ezek a stabil problémák. Nekem mindegy kicsi problémám van azzal, hogy a finanszírozást azt ebbe a körbe tesszük. Hiszen ha nekem most holnap el kell adnom az árumat, akkor nyilván az a problémám, az a holnapi problémám. Ha holnap felmondott az emberem, és nem tudok holnap termelni, akkor nyilván az azonnali probléma az összes többi. A finanszírozás, az, ha azonnali probléma, az már régen rossz.
Mert akkor nem tudom kifizetni az emberemet, nem tudom az alapanyagot beszerezni, akkor nincsen termelés.
Akkor semmi nincs, akkor rosszul terveztem. Tehát egy csomó ilyen azonnali, éppen most fájó probléma közé teszünk egy olyan kérdést, ami nem szabad, hogy azonnali legyen, mert akkor nagyon nagy baj van. De úgy kérdeznénk meg a vállalkozót, és vannak ilyen kérdések is, hogy igen, de mondjuk ahhoz, hogy a következő 5 évben jól fejlődjön, kell-e neki hitel? Akkor kell. Hogyha a következő 5 évben meg tudja oldani csak önerőből a nagy növekedést, akkor nem. Tehát, hogy lehet, hogy a holnapi probléma más, ahogy mondtam, azok a most fájó, a most éjszakattól vagy gyomorgörcs a vállalkozó. Nekem is vannak vállalkozásaim, tudom milyen az, amikor ez most nem akar összejönni. A finanszírozásom az, meg úgy kell izguljak, hogy oké, amikor odaérek jövőre, hogy elkészül a gépsor, és be kell szereznem az első árukhoz tartozó készletállományt, na akkor fel vagyok rá készülve, hogy felvegyem a Kavosz likviditási hitelét? Odaérek addigra? Vagy akkor kezdek el majd kapkodni, és hirtelen a napi problémámá válik a finanszírozás? Tehát én minden vállalkozónak, minden konferencián, minden azt mondom, hogy a finanszírozás az a jövő problémája kell, hogy legyen a számára, de ma kell rajta dolgoznia.
Mennyire gyors egy döntés után egy Széchenyi kártyás terméknek, egy hitelterméknek a felvétele? Ez hetek, napok, hónapok kérdése?
Hetek, hónapok között. Én 40-50 napra satszolom azt, ami egy ilyen átlagos, de ugye most mi az, hogy átlag? A darabszámra átlag, melyik termékre átlag? Ilyen egy beruházási, de sokkal komplexebb, az hosszabb ideig tart, egy folyószámnál sokkal egyszerűbb, az rövid ideig tarthat, függ a banktól is, függ az ügyféltől is. 40-50 nap alatt meg lehet. És ezt szeretnénk digitalizációs gyorsításokkal rövidebbre húzni a következő hónapokban, fél évben.
Ezek a BOSZ honlapján most is vannak ilyen digitális, be lehet írni már adatokat, de ez még a tanácsadás része?
Nem, ez már a folyamatban is illeszthetőek a digitális eszközeink, de mi szeretnénk összekapcsolni a irodáinkat és ezt a digitalizációt. És ahogy mondtam már az előbb is, sokat mérjük ügyfeleink igényeit, és két érdekes dolgot látunk kirajzolódni, ami elsőre ellentmondásos, de aztán jobban belegondolva igazából nem. Egyrészt több személyes időt szeretnének, tehát azt, hogy beszélgetni akarnak, tanácsot akarnak kérni. Ön sem véletlenül kérdezte az előbb tőlem, hogy ugye tanácsadást mit nyújtunk. Viszont azt is mondják, hogy közben szeretnének sokkal több mindent digitálisan kezelni, és nem az irodában. Tehát párhuzamosan több emberi kapcsolatot, tanácsot, együtt gondolkodást szeretnének.
Szemtől szembe akarnak tárgyalni
így?
Valakivel.
De nem,
aki
nem,
aki
de
egy ember, és akitől meg lehet kérdezni, hogy biztos, hogy jó lesz. És de most látja.
Gondolj bele, mi is együtt ülünk, beszélgetünk egymással, szerintem egész izgalmas beszélgetés. Most elkezdenénk együtt kitölteni egy adatlapot. Nem hiszem, hogy annyira
csak menne vele az idő.
Élveznénk egymás társaságát közben. Tehát azt nem akarja a vállalkozó. És az itt is látszik kicsit visszacsatolva az erőkérdésre, hogy azért érnek digitálisan. Tehát igényelik a digitalizációs eszközök használat egyre többen. Kb. 50% mondta azt, hogy igen, digitálisabban kellene haladnunk. Úgyhogy hát az a kettőt párhuzamosan akarjuk futtatni, azért, hogy gyorsabbak legyünk, és ne csak a folyamatainkkal, hanem a tanácsainkkal is jobban tudjunk segíteni.
A méretugrásbeli gátak, ezek objektív okok miatt vannak a magyar vállalkozókban, tehát hogy elég neki az, ahova most termel, és nem akar átmenni mondjuk Szlovákiába. Vagy ez egy ilyen biztonsági lelki kérdés egy magyar vállalkozónál. Erre is vannak adatok, hogy nem nagyon akarnak sokan nagyobbak lenni.
Hát bevallom, most így hirtelen nincs előttem egyik statisztika se, de nyilván rengeteget beszélgetünk erről, meg rengeteg szemelő fel ez a kérdés. Megint csak a komplex magyar gazdaságra akarok visszautalni, hogy azért itt közel 1 millió vállalkozóról beszélünk, nagyon sokan akarnak külföldre menni. Akár Szlovákiába, akár Dubajba, akár Egyesült Államokba, mi rengeteg olyan csapattal találkozunk, akik igénylik a külföldi kapunyítást. Ugye van egy külön külgazdasági szakmai bizottsága a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, akinek elég komoly programjai vannak a vállalkozók számára, és látható, hogy mindegyik hely tele van, amikor meghirdetünk egy lehetőséget, akár külföldre menni, akár egy külföldi magyarországi workshopján mondjuk részt venni. Tehát azt nem tudom mondani, hogy általában nem akarnak. Azt tudom mondani, hogy igen, van, aki nem akar, és aki nem akar, annak szerintem alapvetően itt a méret problémák a legnagyobb gondjai. Tehát, hogy egyszerre kell céget vezetnie, telepet irányítania, gépet szerelnie akár, vagy a gépszerelést, és még külföldre is kimenni.
De annyit nem termel a vállalkozás, hogy mindenre külön emberre legyen.
Hogy mindenre. Tehát ez egy méret problémának látom, és itt visszautalnék arra, hogy én biztos nem akarom megváltoztatni a magyar vállalkozásokat, meg a vállalkozókat, ők úgy jók, ahogy vannak, de azt, hogy együttműködjenek minél jobban egymással, azt nagyon támogatnám, mert nagyon könnyű tényleg összefogni 5-10 és egy kicsi projektet megcsinálni együtt. És ebbe tud a helyi kamara segíteni, számos ilyen szerveződésünk van, tudnak egyéb vállalkozói szervezetek is segíteni, de nem is kell hozzá szervezet, csak összefogni akiket ismerek azokkal, és együtt menni. Mert a méret itt korlát. Tehát tisztelem a függetlenséget, a szabadságvágyat, én is ilyen ember vagyok, tehát abszolút értem, de ettől függetlenül kellenek a partnerek, kellenek a barátok, akikkel így, ezt egy másik interjúban mondtam, hogy falkában kell vadászni, akkor könnyebb megtalálni az ügyfelet.
Hogy szokott lenni egy vállalkozónál? Előbb jön az innováció, az elképzelés, és megvárja hozzá a kedvezményes hitel lehetőséget, vagy a kedvezményes hitel lehetőség, ha beesik, akkor az így megtermékenyíti a vállalkozót, és akkor azt mondja, hogy hopp, erről eszembe jutott valami.
Szerintem minden vállalkozó folyamatosan agyal, folyamatosan gondolkodik, hogy na mit lehetne még? Ez költségcsökkentés, vagy újabb ügyfél, vagy valami jó kis tranzakció, egy gyors telek ügylet, vagy bármilyen lehetőség, amivel pénzt tud termelni, és tudja növelni a vállalkozását. Tehát mindig ott van a fejükben, mindig gondolkodnak. Most nem a egyszerű, egyszemélyes, egyéni vállalkozóról beszélek, akinek van egy fix beszámlázható tevékenység, hanem a már olyan valódi, csak a vállalkozásának élő, kicsit nagyobb vállalkozóról. És ezek ott vannak mindig a fejében, mint kis magokként úgy ott csirázgatnak, de nyilván vissza vannak folytva. És ha látják, hogy na, akkor most talán a piacok egy picit megnyugszanak. Hú, most van itt egy új lehetőség, és van egy hitel is. Na, ezek úgy együtt adhatnak olyan mixet, hogy akkor elindul a hangja, és akkor elkezdi megvalósítani. Az kevésbé jellemző, bár ilyen is lehet, hogy na, most akkor van egy hitel, és akkor gondolkodjunk, mit lehet ezzel csinálni. Ilyen is van, akár sikeres is lehet, de az egy igazi vállalkozónak mindig van ötlete.
Belső piac fogja mobilizálni ezt a kedvezményes hitelt? Tehát belső piacra fognak leginkább szolgáltatni, vagy termelni a vállalkozók, vagy megpróbálnak feljebb kerülni a nagy beszállítói láncokba?
Szerintem is. Erre nem tudnék exakt választ adni. Ezek a tételek, ezek nem a milliárdos hitelek, tehát nem a nagyon nagy beszállítói láncok magas szintek kerüléshez alkalmasak, hanem inkább azt megelőző egy vagy két lépéssel lehet haladni. Ettől még persze lehet beszállító láncba is becsatlakozni, hiszen sok oldalról lehet oda jutni. Összességében azt gondolom, ez inkább a helyi vállalkozók helyi növekedésére ad lehetőséget a mérete okán, de nyilván nem zárok olyat is, amikor ez pont annyit segít, hogy na, ezt még kiegészítem egy tőkeprogrammal, meg én is beleteszek egy kicsit, és akkor már ez lehet egy milliárd környékű összeg, és na, azzal már lehet valamit kezdeni a magasabb szintű hozzáadott értéket termelő világban is.
Mivel tud ma számolni egy kis és közepes vállalkozó? Itt van a Széchenyi kártyaprogram. Mit tud még segítségként behúzni emellé? Tőkeprogramot, kockázati tőkét, azok általában nagyobbakra szoktak lőni, vagy kiforrottabb ötletekre szoktak lőni.
Ugye a kamaránk másik programja, az MKK alapkezelőben a Demján Sándor tőkeprogram, ez maximum 200 millió forintot tud adni tőkeként vállalkozásoknak, az teljesen más feltételrendszer, teljesen más történet, nincs fedezet, nincs kezesség, az egy tőke kockázatot elviselni képes pénz. Hát azt például összekombinálni egy jó Széchenyi kártya termékkel, az egy okos dolog szerintem. Hiszen azért a Széchenyi kártyánál azért mindig kell a bank is, hogy a banki kockázatkezelés azt mondja, hogy ez rendben van. Azt azért nagyon megtámogatja, hogy van egy önerőként viselkedő tőke elem is az én mérlegembe. Mikor felveszek 200 milliót, hozzáteszek még 400 millió beruházási hitelt, meg még én is beteszek egy összeget, az már 7-800 millió forint lehet, akár az már tétel.
Tehát az a racionális magatartás, hogy ki befér a Demján Sándor programba, azután menjen el a Széchenyi kártya programhoz, és akkor azzal egy masszívabb elképzeléssel már mehet a bankhoz, vagyis hát már ott van a kavosznál.
Igen. Én arra biztatok mindenkit, hogy most nézze át a lehetőségeket. MFB-nek is van különben 0%-es hitelkonstrukciója szűkebb körben, de azt is meg kell nézni, és ezeket össze csomagolva és jó átgondolva lehet haladni.
De ez több termék. Ilyenkor a Széchenyi kártya program tanácsadója meg tudja mondani, hogy melyik a legjobb? Vagy az már a vállalkozó hát kockázata, mert ez mindenki a saját kockázatát
fogja. Mi, mint Kavosznak, ami ügyintézünk, hogy arra tudjuk kiképezni, ami a Széchenyi kártya termék. Nem várhatunk tőlük olyat, ami egy másik
tehát termék. Nem banki tanácsadók, meg nem hiteltanácsadók.
Nem független hiteltanácsadók. Ilyenek is vannak azért a kamara és a VOSZ rendszerében, tehát akik ilyennel foglalkoznak. De ez egy szűkebb csapat. Hát itt azt javaslom, mivel ez nem a reklám helye, hogy hát nézzenek utána a különböző honlapokon, MGF-nek a honlapján is vannak tanácsadók, akik ugye államáltal...
Gazdaságfejlesztési ügynökség.
A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség honlapján is vannak jó tanácsadók, akik ugye regisztráltak és kaptak pecsétet, hogy ők jó tanácsadók. Akinek ilyen nagyobb programja van, és több hitelterméket akar felvenni, és egy komplexebb beruházást akar végrehajtani, vagy átalakulást közben, ott azért én javasolnék mindenképpen egy tanácsadót, ha még nem csinált ilyet.
Tehát az az elképzelés, legyen meg a saját elképzelése, mit akar csinálni, és akkor lássa, hogy kb. Mennyi pénzre van hozzá szüksége, és akkor nézze meg egy ilyen tanácsadónál, hogy ezt a pénzt hol lehet tisztességesen szerezni, vagy legalább egy részét. Igen. És akkor utána állítson össze egy hitelportfóliót magának.
Igen.
Tehát nagyjából így kell elképzelni?
Hát a tanácsadóban beszélhet, hogy akkor melyik kihez mikor kell elmenni, kezdje el a folyamatot a tőkeprogramnál, kezdje el a folyamatot a hitelkonstrukcióknál, mondja el, hogy mit akar csinálni, mondja el, igen, én közben a másik programban is elindítottam a folyamatomat.
És ezzel kezdtük, hogy tudjon beszélni arról, hogy mit akar csinálni.
Igen, és hogyha ha ezt szépen elmondja, ilyen szinten őszintén lehet bármelyik ügyintézővel beszélgetni, akkor én biztos vagyok benne, hogy annyi mankót fog kapni, hogy a következő lépést meg tudja tenni. És ha van egy jó tanácsadója is, akkor meg pláne lehet haladni.
Azt látják-e, vagy számítják-e, hogy körülbelül mennyien fogják igénybe venni, és mekkora pénzt fog ez megmozgatni? Nem csak úgy, hogy mennyi hitelt vesznek föl, hanem az a gazdaságban akkor mekkora értéket fog termelni. Nyilván időtávokra is le lehet osztani.
Vannak számítások a minisztériumnál, tehát ez egy kicsit inkább az ő területük, ilyen olyan 2-300 milliárd forintra satszolom azt, amit ez a új 3%-os Széchenyi kártya meg tud mozgatni. Ennek nyilván lehet egy multiplikatív értéke, hiszen ebből utána beruházások lehetetnek, vagy új folyamatok indulhatnak el a vállalkozásoknál, amik utána újabb hiteleket generálhatnak. Szerintem valahol most ott vagyunk, csak nem tudom, merek-e ilyen bátor lenni, hogy ilyeneket állítsak. Ott vagyunk valahol most, amikor el kéne kezdeni nagyon komolyan tervezni a jobb időkre.
Mert most rosszabb idők vannak.
Mostan a rosszabb idők vége van. Már látszik a különböző vállalati hangulatindexekben a kicsi hangulatjavulás, tehát már jönnek a jelek, hogy na azért a piacok úgy indulgatnak. És ahogy mondtam az előbb is, egy jó hitelkonstrukció, hitelt és tőkekonstrukció megtervezéséhez tényleg kell idő. Akár egy év is kellhet hozzá. Ha most időben reagálunk, bankszektor, Kavosz, állam, és persze a vállalkozók leginkább, és amikor elindul a gazdaság, akkor ott leszünk már az összes tudásunk, hogy mire van szükség, akkor nem veszítjük el azt egy-két évet, mert ezt szoktunk veszíteni. Tehát nagyon-nagyon fontos most elindulni. És ez a 2-300 milliárd forint, vagy 3-400 milliárd forint akár, ez nagyon jó, erre szükség van, de azért 1000 milliárdokkal kéne növekedni a KKV szektor finanszírozásának. Tehát ezt is olyannak tekintenem, ami egy ilyen katalizátor lehet abba, hogy akkor beinduljon a finanszírozás. Emlékezzen vissza, az NHP-t csináltuk 2014-15-ben.
Egy banki NHP-t.
Ugye, akkor egy előző rossz időszaknak volt a vége, és a jó időszaknak az eleje. Nagyon sokan mondták azt, hogy nincsen szükség hitelre. Ó, a vállalkozások tudnának felvenni, akarnának, a bankok adnának, hogyha a vállalkozások kérnének, és nem kell. Mégis több ezer milliárd forint hitel tudott megmozgatni összességében az NHP viszonylag rövid idő alatt, mert pont jó időben volt jó helyen. Én most ehhez az időszakhoz hasonlítanám ezt a mostanit, hogy valahol, lehet, hogy ez jövő év, de nem akarok jóslásokból bocsátkozni, mert a közgazdaságtan azért ilyen szinten nem kiszámítható.
Társadalomtudomány.
Igen, mindig elfelejtjük, pedig nagyon fontos. De valahol mostanában van, tehát az biztos, hogy tervezni már el kell kezdeni.
Nem, a növekedési hitelprogramról jut eszembe, akkor azt sokan használták arra, hogy a korábbi gyengébb konstrukciójú hitelüket lecseréljék. A mostani fix 3%-osra le lehet cserélni a korábbi Széchenyi kártyás 4,5%-os hiteleket? Mi erről a
szabály? Ez úgy működik, ezek likvid hitelek, és általában évente kamatforduló van, és olyan előzési időszak van, akkor le lehet cserélni. Ha most éppen most 3 hónapja vette fel, akkor még nem lehet sajnos lecserélni, de ezek viszonylag gyorsan kipörögnek, és lehet ugye áttérni már 3%-osra, illetve hogy emelni akarja a keretet.
Akkor az már 3-as?
Azon is dolgozzunk, hogy az is lehessen akkor 3%-os. Tehát van egy pár olyan tétel, ami sajnos korlát, mert hát van már egy szerződésünk is, az mondjuk 4,5-ről szól, ami szintén nem olyan rossz különben. De ahogy ezek pörögnek ki, hogy a megújításoknál mindig a 3%-os át lehet térni.
Körülbelül mikor gondolhatják azt a vállalkozók, hogy kész a rendszer? Mert Nagy Márton a Budapesti Ekonomik Fórumon bejelentette, hogy még az adóváltozásokon is, a kiván is gondolkodnak, az egyéni vállalkozóknak, a költséghányadán is gondolkodnak. Ez mind-mind olyan tétel, amivel egy vállalkozónak számolnia kell. Mit gondol, mikor lesz az a pillanat, amikor azt mondja, hogy átlátom a rendszert, kész van a rendszer, és én is kész vagyok arra, hogy egy jó döntést hozzak. Tehát nem kerül olyan helyzetbe, hogy jaj, hoztam egy döntést, de holnap már megint megváltoztak a körülmények.
Azt gondolom, hogy olyan, hogy nem lesz változás, olyan nem lesz. Tehát a jogszabályokat fontosan alakítani kell a valósághoz, a méreteket fontosan változtatni kell a gazdaság méretének a növekedésével együtt, tehát mindig van változás. Most egy nagyobb csomagnyi változás van folyamatban. Én azt hiszem, hogy ezeket évvégéig a kormány meg fogja hozni, hiszen ahhoz, hogy a jövőben belépjenek, ennek meg kell történni, de ez nyilván nem az én felelősségem, meg a lehetőségem, hogy erről bővebben beszéljek.
Mint nyilván kamara, a vállalkozók kérdezik, hogy persze, mégis mi lesz a pálya.
Mint kamara, mi éjjel-nappal zaklatjuk a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy könnyítsen, vezessük be a megtervezett lépéseket, és a vállalkozók érdekében minél gyorsabb legyen világos a pálya. De nyilván azt is el kell fogadnunk, és meg kell értenünk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, meg hát az egész kormány, ez nem csak azért felelős, hogy a vállalkozóknak jó legyen a pálya, hanem azért is, hogy a költségvetés stabil maradjon, az össztársadalmi rendszerek jól működjenek, tehát akkor tudja ezeket bevezetni, amikor ezeket világosan látja, hogy bevezethetőek. Én bízom benne, ezek hamarosan meglesznek.
Ha a vállalkozói szféra, a kis és középvállalkozói, amiről most beszélgetünk, az jobban pörög, akkor az az államnak az adóbevételeken keresztül jó? Vagy persze, hol jó? Tehát akkor persze, meg a forgalom, áfa, tehát így kell kiszámolni, hogy érdemes volt-e beletenni a piaci hitel meg a 3% közötti különbözetet, hogy annál többet kell.
Erről rengeteget tudnék beszélni, de szétveszítem a műsor kereteit, hogy jó-e az, hogy évente mérjük a kormány meg a gazdaságpolitika teljesítményét, meg nyilván a vállalkozókét is, hogy egy program, amit idén végrehajtunk, az jó-e, hogy mondjuk jövőre már a különböző fórumokon már megkérdezik, na van-e már eredménye, miközben számos ilyen akciónak 2-3 év, mire beérik a gyümölcse. De persze, hát csak akkor van értelme a vállalkozóknak könnyíteni, változtatni a helyzetén, hogyha ebből ők hozzáadott értéket tudnak termelni, vagy legalábbis nem csökkennek, és a gazdaság ettől nő, és stabil lesz. Nem azért kell segíteni a vállalkozóknak, mert valami jótét lelkek vagyunk, akik segíteni akarunk, az más műfaj.
Ugye az állam az mindig a másik pénzén segít, sose a sajátja.
Tehát az egy más műfaj, vannak olyan társadalmi, akkor kimondan segítünk. A vállalkozókat azért támogatjuk, hogy erősebbek legyenek, ügyesebbek legyenek, és több értéket tudjanak teremteni, mert csak abból lesz a nap végén növekedés és adóbevétel. De nyilván ez az államnak a logikája is.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Balogh Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Kavosz igazgató tanácsának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetést térítésmentesen kapják majd meg automatikusan. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.